Szeretném felolvasni először is azt az ige szakaszt, amely alapul szolgál ennek a prédikációnak. Efézusi levél első fejezet 13. verse. Ő benne lettetek ti is elpecsételve a megígért Szent Szellemmel, miután hallottátok az igazság ígéjét, a ti szabadulásotok üdvösséggel kapcsolatos üzenetét, a hitre jutottatok. Hadd álljunk meg egy pillanatra imádkozni. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked azért a kiváltságért, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében összegyűlhettünk, előttünk van a te ígéd. Ó, mennyire tisztelettel kezeljük ezt az ígét, mert ez az Isten ígéje. És ha a te akaratodban áll az, hogy ma este megpróbáljak beszélni erről a nagyszerű témáról, akkor kérlek téged, hogy a Szent Szellem ajándékozzon nekem szavakat, amelyeket kimondhatok, valamit, ami segítségére lehet a te népednek és a te gyülekezeted felépítésére. Biztosíts bennünket ezzel, Atyám! Köszönjük neked az áldásaidat! Uram, most arra gondolok, ha a te véredből csak egy csepp itt lenne most, hogyan a szívemhez szorítanám azt? Szinte félnék levegőt venni. De te még többet adtál nekünk ennél, nevezetesen a te gyülekezeted teljes megváltását. Segíts nekünk, segíts minket, ó Istenem, hogy tápláljuk a gyülekezetet, amelybe helyeztél minket, a te neved dicséretére és tiszteletére. Amen. Helyet foglalhattok. Bízunk az Úr Jézusban, hogy elküldi ránk az ő áldásait. Néhány perccel ezelőtt egy olyan élményem volt ott az előcsarnokban, ami megrendített. Hányan ismerik Raymond Ritchie-t közületek? Túl keményen és túl hevesen prédikált, és most fizikai sérüléseket szenvedett. Én emlékszem még arra az időre, amikor Raymond testvér az emelvényen állt, amikor az Úr angyala leszállt több ezer ember előtt. Amikor Best doktor vitatkozott Bosworth testvérrel a szolgálatomról, ő azt mondta, hogy ezek az emberek, akik hisznek a gyógyulásokban, olyanok, mint valami szent görkők. Ő azon a véleményen volt, hogy ez manapság már nem lehetséges. Akkor feltette Bosworth testvér a kérdés, hogy hányan vannak itt a baptisták közül, akik meggyógyultak ezeken az evangelizációs ígehirdetések alatt, és körülbelül 400-an felálltak. Nézzétek, akkor azt mondtam, az irodalmam sok nyelvre le lett fordítva, és ki lett adva. És én nem állítom magamról, hogy egy isteni gyógyító vagyok. Nem. Én csupán az Isten ígéjét hirdetem, és Isten az, aki gyógyít. És amikor az Isten által nekem adott ajándék, a kinyilatkoztatás és a megkülönböztetés meg van kérdőjelezve, akkor Isten önmagáért fog beszélni. És abban a pillanatban leszállt az Úr angyala a tűzoszlopban. Ricsi testvér azt mondta nekem, hogy ne prédikáljak olyan hangosan, erősen és hosszan is. Azt mondta Brennan testvér, amikor megállapítottam, hogy Isten milyen módon veled van, és te látod a látomásokat, és az Úr kinyilatkoztatja magát, én is ki akartam venni a részemet. De ismételten megkért, és azt mondta, ne törődj azzal, hogy mit mondanak az emberek. hanem végezd a te szolgálatodat. Szeresd az embereket, és Isten be fogja bizonyítani, hogy ő küldött el téged. Ez a nagy téma, a fenevad bélyege és Isten pecsétje, már sokat hallottunk róla, és én magam is láttam olyan feljegyzéseket, amelyek elég lennének itt az egész emelvényt kirakni vele. De számomra annyira egyszerű, és valószínűleg mindenki számára, aki Isten ígéjében látja, én feljegyeztem néhány ígeverseket, amit szeretnék felolvasni nektek, hogy ti is megjegyezzétek, vagy feljegyezzétek magatoknak. Nos, ez egy nagyszerű téma. És én úgy gondolom, hogy egy olyan téma, amelyről szükséges tanítani. Voltak evangelizációs összejöveteleink, gyógyító jellegű összejöveteleink, most itt az ideje a tanítási jellegű összejöveteleknek. Ez a téma megalapozott, és az Úr második eljövetelével kapcsolatos. Itt elől ül Smith testvér. Ez itt a te feleséged. Isten áldjon meg benneteket. Én azt mondom, hogy minden jó férfi mögött egy jó asszony is rejlik. Én azt mondom, hogy ha a Branham családnak valami, van valami érdeme, akkor az az én feleségem. Őt illeti. 10 évvel fiatalabb, mint én, és hófehér haja van. Mihez kezdenék én nélküle? Ő áll közöttem és az emberek között. Egy nő valami csodálatos dolog. Ha Isten tudott volna valami jobbat adni a férfinak, megtette volna. A legbölcsebb ember Salamon azt mondta, aki talált magának egy feleséget, az valami jó dolgot talált. Ez az egyik legjobb dolog, amit Isten az üdvösségen kívül adhatott volna. Most pedig a következőkben el szeretném mondani nektek, hogy mi az Isten pecsétje és a fenevad bélyege is. Én hiszem, hogy a Szentírás ezt alátámasztja. Én hiszem, hogy ez a két nagyszerű dolog hamarosan beteljesedik. És a világ jelenleg ezen két nagy jelentőségi dologtól van megragadva. A fenevad bélyege és Isten pecsétje. Egyesek a múltba sorolják, mások a jövőbe. De úgy van, hogy éppen a kellős közepén vagyunk. Isten pecsétje, a Szent Szellemmel való megkeresztelkedés, a fenevad bélyegét pedig azok kapják meg, akik elutasítják a Szent Szellem keresztségét. Ezt már is előre küldhetjük, vagy kijelenthetjük. Az utolsó napokban minden embernek meg lesz vagy az egyik, vagy a másik, vagy a fenevad bélyege, vagy az Isten pecsétje. Mert mindazok, akik nem kapták meg az Isten pecsétjét, megkapták a fenevad bélyegét. Mindazok, akiknek a neve nem volt beírva a bárány életkönyvébe a világ megalapítása óta. Nos, ez a két nagyszerű dolog. Most pedig először Isten pecsétjéről fogunk beszélni. Mi is legyen a pecsét jelentősége? Először is azt látjuk, hogy a Bibliában és az ókorban a pecsét valamilyen ember aláírása volt. A korábbi időkben ugyanis, amikor még nem voltak annyira képzettek, mint napjainkban, volt egy pecsét gyűrűjük. És ez a pecsét akkor egy megerősítés, egy igazolás volt. Ez állt az aláírásuk helyett. senki sem másolhatta le a pecsétet, különben meg lett volna büntetve. Pontosan úgy, mint manapság is van, úgy a hamisítással. Mindenkinek megvolt a saját pecsétje, és azzal írta alá a dokumentumot. Ez pedig azt bizonyította, hogy a dolog az övé volt, vagy az illető személy hitelesítette. Már most a Máté 24. fejezete szerint az Úr Jézus azt mondja, hogy ez a két szellem olyan közel lesz egymáshoz, nevezetesen az Isten által megjelölt emberek és a Sátán által megjelöltek. Olyan közel lesznek egymáshoz, hogy esetleg még a választottak is megtéveszthetők lesznek. Ennyire hasonlóság lesz egymáshoz. Sokan azt mondják, hogy a kommunizmus a perevad bélyege. Nem, ez nem az. Tévedtek. Ez nem a fenevad bélyege, noha belekapcsolódik. De maga a fenevad bélyege egy vallásos, nagyon is vallásos jellegű dolog. Olyannyira, hogy szinte a választottak is megtéveszthetőek lennének. Olyan közel van egymáshoz, ha ez lehetséges lenne. Néhány vasárnappal ezelőtt, amikor utaztam, hallottam Billy Grahamet a rádióban. És ő arról beszélt, hogy a férfiak dohányoznak, és sok helytelen dolgot csinálnak. Sőt, még azt is mondta, hogy az a férfi, aki dohányzik, egyáltalán nem egy igazi férfi. És olyan messzire ment a beszédében, hogy azt mondta, hogy még a kiválasztottakat is félre lettek vezetve az ördögtől. Én nem hiszem, hogy Graham testvér ezt szó szerint megértette. Mert a választottakat nem lehet megtéveszteni, még akkor sem, ha a két dolog olyan közel áll egymáshoz. Hogy lehetőleg, ha az lehetséges lenne, akkor a választottak is meglennének tévesztve általa, de ez nem lehetséges. Nos, én azt mondom nektek, hogy minden mai vallásnak és kultusznak, amivel találkozunk, az első Mózesben van a gyökere. Ott megtalálhatjuk őket, én be tudom bizonyítani nektek. Minden kultusznak az első Mózesben van már az eredete. Ha végigolvassátok a Mózes könyvét, láthatjátok, hogy mi következik ezután. Mert minden átfut rajta, úgy az egész Biblián. Már most látjuk, hogy Mózes a magvetés fejezete. És azt is látjuk, hogy ekkor az első embert Isten megjelölte. Az első Mózes 4. fejezetének 15. versében azt olvassuk, hogy Isten megjelölte Kaint. Tehát a fenevad első bélyegét már megkapta Kain. Ti azt mondjátok, tényleg igaz ez? Vajon megkapta-e Kain a fenevad bélyegét? Először is figyelembe kell vennünk azt, amit az Úr mondott. Az asszony magva szét fogja taposni a kígyó fejét. Figyeljetek, a Kain vonalából nagy emberek, bölcsek származtak. Ellenben a Sét vérvonalából egyszerű emberek, földművesek, pásztorok, stb. Származtak. A Biblia azt mondja ott, hogy ellenségeskedést támasztok a te utódaid, a te magod és az ő magva között. Most pedig ti prédikátor testvérek, tartsátok meg a békességet, újra és újra nyakamba ugrotok a kígyó magvát illetően. Pedig a Biblia azt mondja, hogy a kígyónak volt egy magva. Ti azt csinálhattok vele, amit akartok, majd ti feleltek érte. De a Biblia azt mondja Mózesnél, hogy a kígyónak volt egy magva. El ne felejtsétek most, hogy akkoriban a kígyó nem egy csúszómászó lény volt. Ő az emberhez legközelebb álló élőlény volt. A tudósok évezredek óta próbálják megtalálni ezt a hiányzó láncszemet, az összekötő láncszemet, de nem találják. Nos, miért is nem? Ez a mag, a kígyó. Nos, az első Mózes 3.1-ben az van írva, hogy a kígyó ravasszabb volt a mező összes állatainál. Akkoriban még nem volt egy csúszómászó élő lény, annál inkább olyan volt a külseje, mint egy emberé, mint egy férfié. Mert egy állat magja közvetlenül nem keveredhetett volna az ember magjával. És ezért van az, hogy az egyetlen állat, amit az ördög felhasználhatott, az ez a kígyó volt. Én hiszem, hogy Isten mindent egy bizonyos sorrendben teremtett. Ő olyan, mint egy nagy építőmester. Hiszen neki minden a rendelkezésére állt, és mint teremtő vagy alkotó pontosan meg tudta határozni, hogyan és minek kell létrejönnie, hiszen minden előtte volt. És a nagy Szent Szellem, aki Istenből kiáradt, fiasítási módon volt a vizek felett. És ha feltételeznénk, hogy szárnyai voltak, jól lehet nem voltak, mégis lebegett a föld felett. És Isten ekkor megalkotott egyik dolgot a másik után. És atyaként azt tehet, te, amit csak akart. Természetesen megalkotta az egész teremtést, a virágokat, az állatokat, mindent, és egyre tovább és tovább fokozatosan, amíg meg nem teremtette az embert is, és pedig a saját képmására. Semmi magasabb rendűt nem tudott teremteni, mint valakit Isten képmására. Nos, akkor Isten azt mondta, minden maga-maga neme szerint szaporodjon is. Nos, ez az ember. És amint látjuk, a bűn nem a földön kezdődött el, hanem a mennyben. Ugyanis ott kezdte el a sátán az ő művét, és onnan le lett vetve. Aztán itt a földön akarta elérni az ő célját. Isten levetette őt, és ő aztán belemászott ebbe a kígyóba, és felhasználta azt magának. Látjátok, ez Isten titkaiban rejlik, és mindenki, aki elég alázatos, annak ki fogja nyilatkoztatni Isten. Figyeljetek, a kígyó valóban a legközelebb állt az emberhez, és ravasszabb volt, mint a mező összes vadállata. Már most Kainra egy bélyeg lett téve. Most pedig azt mondjátok, hogyan használhatta fel a sátán így a kígyót. Nézzétek, ha elolvassátok a 2. Korintus 11-et, ott az áll írva, hogy a világosság angyalának a képébe is álcázhatja magát. Ti nem szabad alábecsülnetek a sátánt. Neki sokféle módja van arra, hogy elérje az ő tervét, az ő célját. Már most, ha tekintetbe vesszük a Kain leszármazási vonalát, Kain lett az első embergyilkos. Ő volt az első, aki irigykedett és féltékeny volt. Ki árulja el, honnan származik ez a természet Kainban? Ha Ádám Isten fia volt, így mondja a Biblia, akkor honnan származott a Kain természete? Honnan keletkezett benne a gyilkossági jellem? Ádámból semmiképpen sem, mert Ádámot Isten teremtette, tehát a sátántól kellett származnia. Mert Kain volt az első embergyilkos. Ő volt az első, aki féltékeny volt. És ő benne nyilvánvalóvá lett a sátán természete. Figyeljétek meg! Ő volt az első, aki meg lett bélyegezve is. Isten megbélyegezte őt, és ő eltávolodott azután Istentől. Emlékezzetek vissza, miután Isten megjelölte őt, eltávolodott Isten jelenlétéből. Ti mindannyian figyeljetek oda erre, mert ez nagyon-nagyon fontos. Miután meg lett jelölve, eltávolodott Isten jelenlétéből. Ott aztán vett magának egy feleséget. Egy csodálatos kép az egyházra nézve. Ők elmennek Isten jelenlétéből, miután meglettek bélyegezve. Vesznek egy feleséget maguknak ebből a világból. Most a továbbiakban azt látjuk, hogy Ábel, aki Kain testvére volt, őt megölte Kain. Vagy majd Isten megadta Sétet Ádámnak, mint egy jelet Istentől, a halál és a feltámadás jeleként. Sét pedig nem ment el egy másik országba, hogy feleséget vegye magának. Ő kivárta, amíg Isten úgy látta, hogy eljött az ő ideje, és adott neki egy asszonyt. De Kain azonban feleséget vett magához. Nézzétek, itt van egy csodálatos kép a két vérvonalról. Az egyik az egyház, a felekezeti gyülekezetek általában ebben a világban. Ők azt választják maguknak, amit akarnak, de a másik az élő Isten gyülekezete. Már most mi jellemzi a gyülekezetet? Az, hogy el van pecsételve. Ki lett választva, el lett különítve, és ezért a Szent Szellem jelképe a gyülekezetben, mert Krisztus nem halott, hanem feltámadott, és munkálkodik az ő gyülekezetében. Ez a két szellem ma is ugyanúgy jelen van, mint az Édenkertben is volt. Egyszer a fenevad bélyege, mint Kain, ő eltávolodott Isten jelenlétéből, nem tudta, hogy hova megy. Nem tudta, hova akart menni. De Ábel otthon maradt. És akkor látjuk, hogy Kain megölte őt. És látjátok, ő bízott Istenben. Szeretnék most mondani valamit, és talán nem is kellene érintenem, de újra és újra el akarom mondani nektek. Sokan azt mondják, hogy az első emberek, Ádám és Éva, hogy sok almát ettek az Édenkertben. Ó, testvérek, ezt nem viccből mondom most, de ha az almaevés ráébreszti a nőket a meztelenségükre, akkor körbe kéne osztogatni az almákat. Azt hiszem, akkor azt kellene tennünk. De nem almaevésről volt szó, ezt mindannyian tudjuk. Nem. Fel kell ismernünk ismét egy vegyes társaságban, hogy lássuk, mi is volt az valójában. Nos, akkor látjuk, hogy Isten elővette magának a megbélyegzést. Ez egy szemrehányó fenyítés volt, amit Isten alkalmazott Kainon. Látjátok, ez valami olyasmi volt, amit Isten kifogásolt Kainnal szemben. Az egyik dolog Isten pecsétje, nevezetesen Isten a Szent Szellem által ráteszi a pecsétet, nevezetesen az ő gyülekezetére, amely valóban az övé. A Szent Szellem pecsétje Isten bizonyítéka arra nézve, hogy mi az ő örök tulajdonát képezzük. Csak hogy Kain esetében az történt, hogy meg lett bélyegezve, és eltávolodott Isten jelenlétéből. Sét pedig elfoglalta az ő rendeltetési helyét. Ő volt a feltámadás jele. Látjuk tehát, hogy ez a két jel, az egyik Isten jótetszésének a jele az igazi hívőkön, a másik pedig Isten megbélyegzése azon, aki nem kedves Istennek, és már ott Mózesnél elkezdődik. És voltak éppen minden dolog elkezdődik már a Mózes könyvében, és egészen a jelenésekig tart. Ma reggel beszéltem a véráldozatról, nevezetesen arról, hogy Ábel hogyan ajánlotta fel ott az áldozatát. Ez aztán végighúzódik az egész Biblián. Babilon is említésre kerül Mózesnél a Biblia közepén és a jelenések könyvében. Látjátok, mindennek ott van a kezdete. Még a bárkában is látjátok a galambot és a varjut. Mindkettő madár ugyan, mindkettő tud repülni, de a varjú egy képmutató. És most azt fogjátok kérdezni, miért? Nos, úgy van, hogy egy varjú egy döglött lovon ülve egy fél napig ott tud falatozni, másnap pedig a galambbal együtt búzát is tud enni egy másik fél napig. Viszont a galambnak nincs epéje, hogy a döglött lóból valamit is megegyen. Látjátok, éppen ez a különbség. A galamb nem ehet a varjúval, bár a varjú ehet a galambbal. Ugyanígy van ez a hívőkkel is. Minden ember, aki valóban megkeresztelkedett a Szent Szellemmel, nem vehet részt a világi dolgokban. Aki mégis részt vesz benne, az képmutató, akár csak a varjú. Tekintsétek meg, bár együtt voltak a bárkában. Ó, én szeretek ezekről a természeti példákról beszélni. Tudjátok, a galambnak soha nem kellett megfürödnie. a galamnak van egy olaj a belsejében, ami belülről kifele szivárog, és folyamatosan tisztán tartja azt. Tudjátok, van egy olaj a testében. Ugyanígy van ez az élő Isten gyülekezetével is, amely be van töltve Szent Szellemmel. Az olaj, amely folyamatosan tisztán tartja a gyülekezetet. A Szent Szellem a hívőben tisztán és szentül tartja a hívőt Isten előtt. Látjátok, ennek belülről kifele kell hatnia. Nem arról van szó, hogy milyen vallomásokat teszünk az ajkunkkal, hanem arról, hogy Isten mindent kiragadott-e belőlünk, és hogy telve vagyunk-e az ő Szent Szellemével. Mert a Biblia azt mondja a Róma 8-ban, hogy semmi kárhoztatható nincs azokban, akik Krisztus Jézusban vannak, azokban, akik nem test szerint, hanem a szellem szerint járnak. De hogyan kerülünk be Krisztusban? 1. Korintus 12. Egy szellem által mindnyájan egy testi lettünk megkeresztelve. Látjátok, Isten többé nem ítélhet el bennünket. Ő már megítélt minket Jézus Krisztusban. Már most mi is az ő tulajdona vagyunk, és megkaptuk az örök életet. És az örök életnek csak egy formája van, és ez Istenben, Jézus Krisztusban lett nyilvánvalóvá. Mi átmentünk a halálból az életbe, ahogy már az Ószövetségben írva áll. Ha meglátom a vért, kíméletesen elmegyek előttetek. Nézzétek, aki Istenből született, az nem vétkezik. Nem tud vétkezni, mert Isten magva van benne. Így hát nem tud vétkezni. Nézzétek, ti még nem láttatok egy olyan madarat, amelyik egyszer fekete és egyszer fehér lenne. Vagy vétkesek vagytok, vagy meglettetek szentelve. Vagy Krisztusban vagytok, vagy nem vagytok benne. Ha ő benne vagytok, akkor Jézus Krisztus golgotai véráldozata elegendő számotokra. És ő szőszólóan azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik. Látjátok, így leszünk elpecsételve a Szent Szellem által. Már most visszatérően a varjuhoz és a galambhoz. Nézzétek, Káin és Ábel, ez már Júdás és Jézus típusa volt. Persze, ahogy Káin megölte Ábelt, miután az oltáron az áldozat el lett fogadva. Nézzétek, ha csak alapvetően akarjuk az igazunkat, akkor Káinnak is igaza volt. Mert, ahogy gyakran mondom is, találkozom a fundamentalistákkal és a pünkösdistákkal is. Az előbbieknek sok bátorságuk van, az utóbbiaknak pedig erejük. És ha ez a kettő összejönne, ez olyan lenne, mintha az egyiknek lenne pénze a bankba, de nem tudna csekket írni, a másik pedig tudna csekket írni, de nincs pénze hozzá. Már most, ti megkaptátok a Szent Szellem tüzét, de nem csendesedtetek el, hogy Isten oktatni tudjon benneteket arra, hogyan működtessétek és használjátok az ajándékokat. Minden alkalommal, amikor Isten kiárasztja az ő szellemét, utána meg lehetne írni az apostolok cselekedeteinek könyvét. Miért csak az öröm van? Miért csak az öröm van meg bennetek? Ez csodálatos, de a hatalomnak is nyilvánvalóvá kell lennie. Nézzétek meg Kaint! Azt lehet-e mondani, hogy vallásos volt, mert egy áldozatot mutatott be Istennek. Természetesen, ha ez külsőségek szerint történt volna, akkor Kain ugyanúgy megigazult volna, mint Ábel. De itt egy szellemi kinyilatkoztatásról van szó, és az emberek nem veszik észre, hogy Isten egész gyülekezete a Szent Szellem kinyilatkoztatásán alapul. Jézus azt mondta Péternek, nem hús és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám, és erre a sziklára építem fel az én gyülekezetemet. Ez a Szent Szellem kinyilatkoztatása, ez a szikla. Kezdetben volt az íge, és az íge Istennél volt, és Isten volt az íge. Az ígének bennünk kell lennie, át kell hatolnia, el kell válassza a dolgokat, ahogy meg van írva. És Isten minden egyes szava igaz, és minden része helyes. Ez mind Isten kinyilatkoztatása. Nos, nekünk hatalmas gyógyítói szolgálataink lehetnének. Miért? Mert Isten ígéretet adott nekünk a gyógyításra. Természetesen. Nos, én hiszem, mert akkor még nem volt Biblia, hogy Ábelnek le lett leplezve, hogy milyen áldozatot kellett felajánlania Isten előtt. Természetesen. Ábel tisztában volt azzal, hogy vér az, amin múlik. Ő tisztában volt azzal, hogy mi történt. Ott látják az én szemeim előtt, ahogy jön ezzel a bárányjal, ahogy fel akarta ajánlani Istennek. Viszont Kain egy gyönyörű oltárt épített, és gyümölcsöt tett rá. Látjátok, nem az számít, hogy van egy felekezetünk, egy egyházunk, amelyben egy 1000 milliós értékű orgona van, hanem az, hogy Isten kinyilatkoztatáson keresztül tudta-e közölni velünk az ő akaratát. Kain azt hitte, hogy a külsőségeken múlik, az számít. Ábel áldozata talán nem volt olyan szemrevaló. Úgy, ahogy fogta azt a bárányt, és a szikla közelébe odarakta, tegyük fel, hogy ez egy szikla volt, amelyen felajánlotta Isten előtt. És ő maga is csordultig össze volt mázolva vérrel, amikor ezt az áldozati bárányt ott Isten előtt felajánlotta. De majdnem 4000 évvel később eljött Isten bárányja, és feláldozta önmagát a mi bűneinkért ott a Golgotai kereszten. Ó, milyen csodálatos! Drága Isten bárányja! A te véred soha nem fogja elveszíteni az ő erejét, amíg az Úr gyülekezete tökéletességre nem jut. Természetesen csak a vér lesz képes erre. És ne felejtjétek el, figyeljetek ti hívők! Ábel gyakorlatilag az áldozatával együtt meghalt, mert ez késztett te Kaint arra, hogy megölje őt. Minden hívőnek meg kell halnia Isten bárányával együtt, hogy vele együtt élhessen is azután. Természetesen így vitte ezt az áldozatot Isten elé, így mutatta be az ő áldozatát. Mi pedig azt mondjuk, Mi keresztények vagyunk ugyan. Nemrég egy hölgy írt nekem egy rövid levelet, és azt mondja ebben, Mr. Branham, én egy amerikai állampolgár vagyok. Úgy öltözködhetek, ahogy akarok. Nem kell hallgatnom arra, amit a Biblia mond. Természetesen, ez már önmagában is azt bizonyítja, hogy ő egy kecske, és nem egy bárány. Mert ha bárányok vagyunk, akkor az ő legelőnek juhai is vagyunk, és az ő hangjára hallgatunk. Természetesen, hogy amerikai állampolgárok vagyunk, de nem csak állampolgári jogunkat gyakoroljuk egyedül, hanem előbb azt tesszük, vagy elsőnek azt tesszük, ami Isten szemében tetsző. Isten szava és akarata szerint cselekszünk és járunk el. Nos, látjuk, úgy, ahogy Kain aztán megölte Ábelt, miután az ő áldozata el lett fogadva, úgy Júdás is elárulta az Úr Jézust, és halálra lett adva. De a legtöbb ember csak a három keresztet látja ott. Pedig az egyik oldalon és a másikon is volt egy kereszt. És Jézus a közepén függött. Így azt is látjuk, hogy Júdás aztán felakasztotta magát azután egy fára. Már most meg van írva, átkozott mindenki, aki fán akad. Ott volt az Isten fia, Isten kinyilatkoztatottan. Ő eljött a mennyből, majd visszatért a paradicsomba azzal, aki bűnbánatot tartott. Másfelől ott volt Júdás, a kárhozat fia, aki magával vitte azt, aki nem tért meg, és ők ketten egy helyre mentek. Mint ahogy Isten megnyitotta Ádám oldalát, és abból megformálta a feleségét, úgy nyitotta meg Isten Jézus oldalát is a Golgotai kereszten, hogy a mennyasszony előjöhessen onnan. Látjuk tehát ezt a két szellemet, egymás mellett látjuk őket haladva, a galambot és a varjut, Kain és Ábelt, Jézus és Júdást. És látjuk, miután Kain elvette, vagy vett magának egy asszonyt, akkor látjuk, hadd térjek rá először. Izrael népével is ez történt. Ők az ígéret földje felé tartottak, és át akartak vonulni az ellenség területén, és fizetni is akartak mindazért, amit ők maguk, vagy az állataik megennének, elfogyasztanának. De Moab nem engedte ezt meg nekik. Nos, az izraeliták nem egy felekezet voltak. Ők úton voltak az ígéret földje felé. De nem voltak elismerve a nemzetek között. Pedig Izraelnek, nekik természetesen megvolt Isten igazi kinyilatkoztatása. Természetesen, viszont a többieknek ott volt a Bálámjuk, és a Biblia óvva int bennünket a Bálám tanításától. Pedig a moabiták ugyanabban az Istenben hittek, amelyben az izraeliták is hittek. Moab ugyanis Lót vérvonalából származott, amelyet Lót az ő lányával együtt nemzett. Ez a helyzet ma is. Az egyházak, a felekezeti gyülekezetek szellemi házasságtörést követnek el, és mi az, ami születik belőle? Nos, nézzétek, testvérek, én nem akarok senkit sem megbántani. De hadd nevezzük itt Bálámot egy püspöknek, elnöknek, és arra lett hivatott, hogy átkozza el Izrael népét. Hiszen ők Isten áldását élvezték maguk között. Ők, nekik volt a rézkígyó, és Isten áldása is megvolt közöttük. Azonban Bálámnak az volt a feladata, hogy elátkozza őket. Vegyük észre, alapvetően Bálámnak ugyanúgy igaza volt, mint az izraelitáknak is. 7 oltárt épített, azokon bemutatta az ő áldozatait, ugyanúgy, mint az izraeliták is tették. De Bálám nem látta a lesújtott sziklát, amelyből a víz fakadt, vagy folyt. Nem látta a rézkígyót sem, nem látta a tűzoszlopot sem. Pontosan ez a helyzet ma is. És mi a helyzet a pünkösdistákkal? Ma nem látják a tűzoszlopot az is, és Isten megnyilatkozásait. Még tudományosan is bebizonyosodott, és fel lett jegyezve a tűzoszlop megjelenése. Mégsem látjátok. De mi ez az egész? Ők nem látják. Nem látják, hogy benne van a vér áldozatban, az engesztelésben. Miért? Mert mind meg lettek bélyegezve. Nos, Istennek mindent meg kell, nevén kell neveznie. De Isten úgy foglalkozik velünk, mint egyénekkel. Szerintem a pünkösdi áldás helyes. Természetesen. Most Moábot látjuk magunk előtt. És úgy vesszük őket, mint egy gyülekezetet, amely felekezetté vált. Vagy válik. Aztán azt mondják, ha ezt és azt hiszed, és megkeresztelkedsz, akkor beírunk titeket vagy téged az anyakönyvbe. Nos, akkor elmagyaráztatják maguknak az adott felekezet tanításait. De, ismétlem, ma újra szükségünk van a Szent Szellemre és Isten tüzére, hogy a gyülekezetet működésbe hozza. És a Szent Szellem soha nem fog egy tisztátalan embert felhasználni. Nem, Isten megtisztít és megszentel, mert akkor Jézus Krisztus titokzatos testéhez tartozunk, amelybe a Szent Szellem által belelettünk keresztelve. Természetesen a vízkeresztséget is át kell élnünk. De a Jézus Krisztus testébe a Szent Szellem által leszünk belekeresztelve. Nos, nem régiben eljött hozzám egy nő, aki meg akart keresztelkedni. A haja teljesen összekócolódott. Azt mondtam neki, hölgyem, te nem vagy abban a helyzetben, hogy megkeresztelhesselek téged. Természetesen mi felelősek vagyunk Isten előtt abban, amit teszünk. Nemrég volt itt egy másik testvérnő, aki el akart énekelni egy éneket, elő akart adni egy éneket, és neki is azt kellett mondanom, te messziről sem vagy alkalmas arra, hogy ezek előtt a szentek előtt énekelj. Amire ma ismét szükségünk van, az az Isten iránti rend a gyülekezetben. Nos, ahogy korábban egy néger férfi imádkozni szokott, ő azt mondta, Uram, vedd ezt az embert, és használd fel őt, te töltsd be azelőtt a te szent szellemeddel, és a te tüzeddel. Természetesen, ahogyan a nagy farmokon is megjelölték az állatokat, amelyek az egyéni tulajdonoshoz tartoztak. Valaki azt mondta nekem, hát nem szörnyű dolog egy állatra forró vasalóval ilyen jelet tenni, de hát aztán azután meg vannak bélyegezve. Így van az Isten minden gyermekével is. Nektek Isten oltárához kell jönnötök, és addig kell imádkoznotok, amíg Isten tüze meg nem jelölt titeket, és el nem pecsételt titeket a Szent Szellemmel. Természetesen a Szent Szellem a pecsét. Isten előre megismerte és felismerte azokat. Most senki ne csodálkozzon és ne kérdezze, hogy megkaptam-e, vagy megkapom-e, és így tovább. Nem. Ehhez teljes bizonyosság kell. És ezt Istennek kell megtennie. Mert senki sem jöhet Jézushoz, ha az Atya nem vonza őt elő. Előfeltétel. És a Szent Szellemnek kell vonzania. Valaki azt mondta nekem, én kerestem és kutattam Isten. Nem mondtam neki, Isten keresett téged. Nyilván a Szent Szellem nem fogad el akárkit menyasszonyául. Nem olyat, aki dohányzik és iszik, elkölcstelenül él, és világi dolgoknak van odaadóan. A Biblia azt mondja, ha valaki a világot és a világ dolgait szereti, abban nincs meg az Isten szeretete. Nem, a Jézus Krisztus menyasszonya a Szent Szellem által van megszentelve és elpecsételve a Szent Szellem által. Ők azok, akiket Isten előre megismert és kiválasztott. Ahogy a régen énekelve lett az ének, nem mi énekeltük, de így lett énekelve. Kérlek, bocsássatok meg nekem, ha ezt most megismétlem. Ebben az énekben ez áll. Jöjjetek és vegyetek részt velünk a lakomán. Jöjjetek és vacsorázzatok velünk, még ha a világban vagytok is. Jertek csak. Nos, nem csak arról van szó, hogy külsőleg az embereket bevonjuk a gyülekezetbe, hanem inkább arról van szó, hogy Isten illeszten a gyülekezethez, hogy az emberi szívből mindenki legyen ragadva, és a Szent Szellem által egy teljes megújulás bekövetkezzen. Nemrég megkérdeztem egy nőt, hogy keresztény-e. Erről azt mondja, tudtodra akarom adni neked, hogy én egy amerikai állampolgár vagyok. És Bosworth testvér elmondta nekem, hogy amikor ő megkérdezett valakit, a nő azt mondta neki, meg szeretném értetni veled, hogy minden este egy gyertyát gyújtok meg. De miköze van ezeknek a dolgoknak Isten országához? Nektek újonnan kell születnetek, különben nem láthatjátok meg Isten országát. Nos, látjuk, hogy abban az időben, amikor Jézus itt volt, Júdás is itt volt. Természetesen, ő is ott volt, és mindketten majdnem ugyanabban az időben távoztak el ebből a világból. És amikor a Szent Szellem kitöltetett, ugyanabban az időben már megjelent az antikrisztusi szellem is. Mert János már írja a Bibliában, hogy az antikrisztusi szellem már akkor is itt volt. Természetesen. Ma pedig egy egyetemes egyházat állítanak össze, és még néhány pünkösdi szervezet is csatlakozik, bekapcsolódik ebbe. Tartsátok távol magatokat tőle, nektek vissza kell térnetek Istenhez. Meg fogjátok látni, most alakítják ki a fenevad bélyegét. Ők egyesülni akarnak, hogy harcoljanak a kommunizmus ellen. Ám én az Úr nevében mondom, ne felejtsétek el, három függöny van. A vasfüggöny, a bambuszfüggöny és a bíborfüggöny. A veszély a bíborfüggöny mögött van. Most pedig látjuk, hogyan bontakozik ki minden, beleértve az antikrisztusi szellemiséget itt. Ahogy megveti a lábát a társadalomban, a gyülekezetekben és az egyénekben. És látjuk, hogy még a Canterbury érsek is visszament a pápához több száz évek után. Látjátok? Nos, menjetek csak, gyakoroljátok ezt tovább, ha nem akartok hallgatni. Senki sem fogja megállítani vagy visszatartani. Ez egyre rosszabb és rosszabb lesz. És a Biblia azt mondja, hogy a pünkösdi gyülekezet egy langyos gyülekezet lesz ebben az utolsó korszakban, és Isten ki fogja köpni a szájából, mert ez az utolsó korszak, amiben most élünk. Nos, ha elolvassátok az Ezékiel 9-ben és más írásokban, amelyek megvilágítják nekünk némileg, amint ezek a proféták a Szent Szellem által már előre látták, látni tudták, hogy mi fog történni a jövőben. Ott jött valaki a pusztítás eszközével, és átment a város kellős közepén. Ez a mészállás és vérengzés csak Jeruzsálemre irányult. De mielőtt bevonultak volna a városba, egy fehérbe öltözött férfi jelent meg, csípőjén íróeszközzel, és azt mondta, hogy addig még nem léphetnek be a városba, amíg a fehér ruhás férfi az íróeszközzel át nem megy Jeruzsálem városán, és meg nem pecsételi azokat, vagy egy pecsétet nyom azokra, akik gyászolnak és szomorkodnak a városban lévő utálatosságok miatt. Ez a fehérbe öltözött férfi a Szent Szellem típusa volt. Miután megbélyegezte őket, azt mondta, mészároljátok le a fiatalokat és az öregeket, a gyermekeket, és semmit sem hagyjatok meg. De azokhoz, akik ellettek pecsételve, nem volt szabad hozzányúlni. Nos, mikor történt ez meg? Ez volt a pünkösdi gyülekezet kezdetén, amikor a Szent Szellem leszállt és megjelölte azokat, akik a gyülekezethez tartoztak. Bárki, aki elolvasta Józsefus írásait, amikor a háborúkról beszámol, nevezetesen miután Jézus elvégezte a mesiás jelét, és bebizonyította azt, hogy ő volt az, és visszament a dicsőségbe, és elküldte a Szent Szellemet, az apostolok kivonultak, és megtették ugyanazt, amit ő is tett. Ők rendelkeztek az Úr hatalmával, ők nyelveken szóltak. Egy hatalmas szél támadt, Istentől származó morajlás, és a helyet betöltötte a Szent Szellem tüze. A többiek azonban kigúnyolták és kinevették őket. Jézus azt mondta, ha ellenem beszéltek, én megbocsátok nektek, de aki a Szent Szellem ellen beszél, annak soha meg nem lesz bocsájtva. Ők kigúnyolták és gúnyt űztek azokból az emberekből, akik belettek töltve Szent Szellemmel. Most ide figyeljetek, a Máté 24. fejezetében az emberek tulajdonképpen három különböző kérdést tettek fel az Úr Jézusnak, és azt kérdezték, mikor következnek be ezek a dolgok, és mi a jele a te eljövetelednek, és a világ végének a jele. És ez azt mutatja, hogy milyen módon teljesedett be az Úr szava. Amikor itt meg van írva, imádkozzatok, hogy menekülésetek ne télen történjék, most tehát nem lehetett általánosan arra az időre, vagy például a szombatra kitűzni, hogy a menekülés ne essen. Mert aki Jeruzsálemben volt, annak Júdeában kellett menekülnie. Látjátok, a menekülésnek nem télen vagy szombaton kellett bekövetkeznie. De amikor Titus eljött, és Jézus így szólt hozzátok, ha látjátok, hogy Jeruzsálemet körülveszik a harcosok seregei, aki a mezőn van, ne térjen vissza haza, hanem meneküljön onnan. Mert káromolták a Szent Szellemet, és aki káromolja a Szent Szellemet, az már megkapta a fenevad bélyegét. Már is megkapta a fenevad bélyegét. És ezért tudták a hívő zsidók, amikor látták, hogy ez megtörténik, hogy voltaképpen mit is jelent. Nos, látjátok, Józsefus például azt írja a hívőkről, azt írja, hogy ez egy olyan embercsoport volt, akik követték a názáreti Jézust, és később összegyűltek, hogy megegyék az ő testét. Persze, ő nem tudta, hogy az úrvacsorát ünnepelték meg, mert Jézus ezt megmondta nekik. De ők összegyűltek a jeruzsálemi zsidók, és ezt mondták, itt gyűlünk össze Jehova előtt, és ő megsegít minket. De alapjában véve már azelőtt káromolták a Szent Szellemet, és kigúnyolták Isten hatalmát. Az Úr Jézus már régen kinyilatkoztatta, hogy az ő mesiásuk, ők pedig Belzebubnak nevezték, és azt hitték, hogy ő az ördög, és az ördögök főnökével szövetkezett. Már most, ha Isten is úgy akarja, meg fogom mutatni nektek, és pedig holnap este meg fogom mutatni nektek, hogy amerikai ugyanezt tette, mert az Egyesült Államok ugyanezt tette az elmúlt 40 évben. Ebben az elmúlt 40 évben pünkösdistáknak, szentrollereknek és minden másnak megnevezték. És azután gúnyt tűztek belőlük. De mi történt az utolsó napokban? Én például nem értek egyet Duplessis barátommal. Ő úgy gondolja, hogy a presbiteriánusok, ahogy ők mondják, nyelveken szólókat akarnak. Az összes felekezetek miért nem fogadták el azt 40 évvel ezelőtt? Ők soha nem fogják megtenni. És minden felekezet halott. Ez igaz. Soha nem fognak felemelkedni egyik felekezet sem. Nektek Isten gyülekezeteihez tartozó embereknek megvoltak a napjaitok. nektek megvoltak a napjaitok, nektek az egység embereinek is megvoltak a napjaitok, az úgynevezett Isten gyülekezetének is megvoltak a maga ideje, a metodistáknak is megvolt a maguk ideje, ti mindannyian a katolikus mindaképe szerint alakítottátok a felekezeteket, ti baptisták, presbiteriánusok. De Isten mindenhonnan ki fogja hozni az éhes szíveket, megáldja őket és elpecsíteli őket az ő szent szellemével természetesen. A többiek már amúgy is felvették a fenevad bélyegét. Ők már is szint vallottak. És a Mesiás ugyanúgy újból kopogtat, ugyanazon a módon. De ők továbbra is gyalászkodnak. Nos, hát voltak éppen, milyen időben élünk egyáltalán, ó testvéreim! Remélem, nem gondoljátok, hogy már nem tudom, mit csinálok. De az Úr eljövetele olyan közel van, és az Úr ismét megadta a jelet. Mit mondott Jézus az alvó szűzekről? Már most hogyne, természetesen vallásosak Kain módjára. Kain is az volt. De nekik volt, elfogyott az olaj a lámpásaikból. És akkor megvan írva, azt mondják a bölcseknek, adjatok nekünk az olajatokból, és ne feledjétek ugyanabban az időben, amikor a bolond szűzek olajért mentek a bölcsek, elragadtattak a menyegzői vacsorára. Amikor a presbitániusok és az összes többi felekezetek is keresik a Szent Szellemet, azt mondom nektek, készüljetek és tisztítsátok meg a lámpásaitokat. Tisztítsátok meg a lámpásaitokat, mert közel van az elragadtatás ideje. Amen. Jöhetek ki közülük. Látjátok, még nincs minden a megfelelő állapotban. Nos, mi a hívő? Mi egy hívő? Nézzétek! Ahogy a kanóc az egyik végével az olajba van mártva, és a másik végén ég, úgy lettünk mi is belekeresztelve a Szent Szellem Szent Szellembe, és az Isten tüze az ég, és Isten világossága felragyog az estvének idején. Ó, ti pünkösdiek, tisztítsátok meg lámpásaitokat! Készüljetek fel, eljött az óra! Amikor elmentek olajat vásárolni, akkor bekövetkezett. Akkor eljött a vőlegény, és elvitte az öveit. De a többiek, ők káromolták a Szent Szellemet az elmúlt 40-50 évben, újra és újra ezt tették. Most pedig akarnak belőle valamennyit. De abban a pillanatban, amikor követelik, itt az ideje, hogy megtisztítsuk a lámpásainkat. Eljött az idő, hogy megtisztítsuk a lámpásainkat számotokra, akik átéltétek egy igazi pünköstöt. Néhány lámpa kanócának tetején szén van, és túl sok a szén. A korom, a fény már nincs meg, nem ég. A lámpás már nem úgy ragyog, hogy kellene. Hadd tisztítsuk meg mindent. Legyen, hogy a Szent Szellem újra munkálkodjon, és nyilatkoztassa ki magát, hogy csodák és jelek történjenek. Ó, az Isten pecsétje! Most pedig tisztítsátok meg a lámpásaitokat, ha még mindig füst veszi körül őket. Természetesen lesz valaki, aki válaszol erre a hívásra, azt nem tudom, hányan lesznek. De ahogy az Úr Jézus mondta, ahogy volt a Noé napjaiban, úgy lesz most is. És tudom, hogy most van itt az ideje a felkészülésnek. Mert a bolond szűzek, ők is megkapták a megbélyegzésüket, ahogyan Kain is megkapta, amikor a baptisták, a presbiteriánusok és a pünkösdisták, amikor felvették a fenevad bélyegét, a helyet, hogy a szellemben tovább mentek volna, azon kapták magukat, hogy csatlakoztak a szervezetekhez, és rossz módon csatlakoztak a világhoz, szövetkeztek a világgal. Természetesen hollywoodi stílusban öltözködnek és viselkednek, ahogy a világ is teszi. És ti azt mondjátok, hogy én mindig a nők ellen ágálok. No hát úgy van, hogy minden olyan férfi, aki megengedi a feleségének, hogy dohányozzon, és rövid nadrágot, férfi nadrágot viseljen, azt nem tisztelem, mert nem is férfi igazából. Így van. Ó, halleluja! Az meg lehet, hogy majdnem 2 méter magas és 200 kiló, de nem férfi. Csak azt mutatja, hogy ki a főnök a házban. Nos, ma férfiakra van szükségünk, az evangélium hirdetőire, akik az emelvényről hirdetik az igazságot. Mindenki, akit Isten elhívott, az hirdesse az Isten igéjét. Az pedig, hogy a nők levágják a hajukat, az erkölcstelen dolog. És egy férfinak szinte joga lenne elhagyni a feleségét, ha az nem engedelmeskedik. Mert ha egy nő levágja a haját, akkor nem ismerte el a fejét, és elveszítette voltak éppen a dicsőségét. Nem de, ahogy meg van írva, a nő fej, a fej, a férfi. Ó, Istenem, segíts meg minket! Ez így igaz. Ó, nekünk nem megalkuvókra van szükségünk, hanem olyan férfiakra, akik kiállnak az igazság mellett, és tanúságot tesznek róla, bármi is jön az útjukba. Az Isten pecsétje helyre hozza a hozzátok helyre a lámpásaitokat. Legyen, hogy minden friss és tiszta maradjon. Micsoda szörnyű idők! Kezd sötétedni.